Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Uram, nincsen nagyobb kiváltság annál, mint hogy téged ismerni, és mindazt, amit átélhettem, megtapasztalhattam a saját életemben, azt továbbadni. Köszönöm, hogy gyermeked lehetek, köszönöm, hogy megváltottál, és köszönöm, hogy felkínáltad nekem is az új élet ajándékát. Köszönöm, hogy megtapasztalhattam bűnbocsánatod örömét, erejét, és hálás vagyok, Uram, hogy te róla tehetek bizonyságot ezen a mai délelőttön. Kélek azért, hogy csendesítsd most el szívünket. Talán oly sok minden kavarok bennünk. Talán vannak, akik megkeményedett szívvel jöttek. Vannak, akik talán megterheltem. De olyan jó tudni, hogy mindannyiunk számára van egészen személyre szóló üzeneted. Kérünk azért, hogy légy velünk ebben az órában, és értesd meg velünk az igéd üzenetét. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 4. verset a következőképpen. Jézus mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Egy sorozatot indítottunk el a múlt alkalommal, és vasárnapról vasárnapra Jézus hegyi beszédek ige hirdetéséből az úgynevezett boldog mondásokat vesszük sorra, és ahogy múltkor említettem, a boldog mondásokon végig húzódik egy feloldhatatlannak látszó ellentétpár, és talán ennél a mondatnál van igazán olyan érzés az embernek, hogy akik sírnak, azok hogyan lehetnek boldogok. A sírás az, amely végig kíséri az életünket, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, tulajdonképpen születésünktől egészen addig, ameddig le nem hunyjuk végleg a szemünket. Felsorolni nem lehet, hogy mennyi miatt ejtünk könnyeket, és életünk során sokszor kell könnyek között megállnunk, és mennyire igaz az a mondat, amit Pál apostol fogalmazott meg a római levélben, azt olvashatjuk a 8. fejezetben, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mind ez ideig. Ebben a világban annyi könnyet ejt az ember, annyi szenvedés van, annyi miatt sír, zokog, vajudik az ember, férfiak és nők, kicsinyek és nagyok, fiatalok és idősek, egészségesek és betegek, szegények és gazdagok egyaránt. Az egész életünkön végig húzódik a sírás. És hol mi sírunk mások miatt, hol mások sírnak miattunk, és ez a mindennapi életünket végig kíséri. Egészen a bölcsőtől a koporsóig. Azonban Jézus itt nem egy általános sírásról beszél, hanem, és érdemes megnézni a görög szót, amit itt Jézus használ, a penteó szót használja, ez a kifejezés pedig azt jelenti, hogy szomorkodás vagy szomorúság, és egy másik jelentése, a sírás, az ebből fakadó sírás. Varga Zsigmond, görög nyelvész, ezt olyan találóan fogalmazta meg, illetve írta körül ennek a szónak a jelentését, hadd idézzem őt, a szomorkodás oka lehet az ember tulajdon bűne, amelyet elkövetett, ez a szubjektív ok, de lehetnek emberi világi körülményei is, amelyek mögött a gonosz hatalma húzódik meg, ez az objektív ok, az emberen kívüli okai vannak. Hát ennek a sírásnak, szomorkodásnak lehetnek szubjektív és objektív okai, ahogy említette Varga Zsigmond nyelvész. Kezdjük az objektív okoknál. A hívő embert elszomorítja, és nyilván nem csak a hívő, de a hívőt különösen is. A hívő embert elszomorítja mindaz, amit lát a világban, amit tapasztalunk. Szomorúsággal tölti el, hogy mennyi gonoszság, mennyi szenvedés, fájdalom tapasztalható akár a közvetlen környezetünkben, akár szerte a világban. Hogy mennyi hazugság, mennyi csalás, paráznaság, tisztátalan dolog van ebben a világban, emberek életében, amelyek nyilván kihatnak a környezetünkre, vagy emberek életére. Nem gondolom, hogy ezt nagyon kellene ecsetelni, hiszen ha szétnézünk a világban, vagy csak a közvetlen környezetünkben, akkor látjuk és tapasztaljuk akár a saját bőrünkön is. A hívő embert ez az állapot elszomorítja. Nem csak a hívőt, de a hívőt különösen is. A szubjektív ok pedig az, hogy megszomorodik az ember a saját bűnei miatt is. Amikor látja, hogy milyen indulatok vannak benne, az az óemberi természet, hogyan tör előre, újra és újra, akkor a szomorúsággal tölti el. Ez a szubjektív és ez az objektív ok. Szándékosan nem akartam konkretizálni, hiszen azt gondolom, hogy akár, hogyha kitekintünk globálisan, akkor látjuk, hogy van okunk a szomorúságra és van okunk a sírásra. És remélem, hogy én is, és remélem, hogy a gyülekezet is kellően önkritikus, amikor a szubjektív okokat kell keresni, és azt mondja, hogy igen, sokszor elszomorodom magam miatt is. Nem csak akkor, amikor tükörbe nézek, hanem akkor is, amikor magamban nézek. Akkor is, hogy milyen vagyok valójában, és ezeket fölismerem. Tehát vannak a szomorúságnak objektív, és vannak szubjektív okai. De nézzük meg, hogy miről is beszél egészen konkrétan Jézus ebben a mondatban. Mit érthetett közel 2000 évvel ezelőtt ezeken a szavakon? Hát először is, amit le kell szögeznünk, drága testvérek, hogy a sírás az hozzátartozik az ember életéhez, ahogy említettem az előbb, még a hívő ember életéhez is. Hamis az az állítás, miszerint a hívő emberek azok mindig boldogok lennének, mindig örülnek, mindig nevetnek, és mindig minden happy. Aki ilyet állít, és sajnos vannak, akik ilyet állítanak, például a karizmatikus gyülekezetekben, ezt hirdetik, hogy mindig minden happy. Van itt Nyíregyházán egy olyan gyülekezet, egy olyan komplexum, aminek az a neve, hogy Happy Centrum. Nem akarok ennél részletesebbet mondani, nehogy véletlen valaki esetleg vágyat érezzen és elmenjen oda. Higgyétek el, nem minden happy ott sem. Biztos. A hívő ember életéhez is hozzátartozik, hogy vannak szomorúságai. Vannak szomorú pillanatai, olykor-olykor sír. Nem mindig nevet a hívő ember sem, és nem mindig minden happy. A Biblia nem beszél erről. Sőt, olyan megrendítő, én ma hajnalban, amikor készültem, gondoltam végig Jézusnak az életét, gondoltam végig az evangéliumokat, és tudjátok, mivel szembesültem? Hogy nincsen arról feljegyzés, hogy Jézus nevetett volna. De arról van feljegyzés, hogy Jézus sírt. Három alkalommal is. Jézus sírt mások bűnei felett, Jézus sírt a bűnök keserű következménye miatt, vagy Jézus sírt a jövendő ítélet és a halál miatt. Persze mindjárt azért hadd tegyem hozzá, hogy azért, mert nincsen feljegyezve az evangéliumban, ez nem azt jelenti, hogy Jézus komor lett volna, biztos, hogy tudott nevetni. Sőt, azt olvassuk az igében, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Biztos, hogy tudott Jézus örülni az örülőkkel, és akár nevetni is. De a feljegyzésekben mégis azt láthatjuk, hogy háromszor jegyezték fel róla, hogy sírt. Sírt akkor, olvashatjuk az igében, amikor Jeruzsálem miatt sírt. A város, a nép keménysége miatt. És ekkor mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotló szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. És itt jegyzi fel az evangélista, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett. Aztán a másik feljegyzés, amikor Lázár miatt sír, akit nagyon-nagyon szeretett. Olvashatjuk az evangéliumban, a János evangéliumának 11. fejezetében. Jézus azért, amint látta, hogy a sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondták neki, Uram, gyere és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Amikor látta Lázárt elhuntan, akit nagyon szeretett, akkor Jézus sírt, könnyekre fakadt. És a harmadik ilyen feljegyzés, a harmadik alkalommal, amikor sír, a Getsemáné kertjében van. Ott tusakodott a kertben, és ki kellett innia a szenvedés, a bűn poharát. És erről a zsidókhoz írott levélben számol be az író, az 5. fejezetben ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És utal az író arra, hogy Jézus ott a Getsemáné kertjében nem csupán esedezik, nem csupán tusakodik, hanem könnyezik, sír. Ha Jézus sírt, ha fájt neki sok minden, akkor a hívő embernek is, hogy ne fájnának dolgok, hogy ne sírnának, sírhatnának azok láttán, amiket tapasztal ebben a világban. A Zsoltár író olyan szépen fogalmazza meg, ott a 119. Zsoltárban, könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. És Pál apostol is könnyek között jegyzi fel az alábbi mondatokat a Filippi levél 3. fejezetéből, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak. A hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Szóval a hívő keresztjén emberek is sírnak és sírhatnak, lehetnek szomorúak, és okozhatnak nekik szomorúságot, de ennek a mondatnak, hogy boldogok, akik sírnak, vagy akik szomorkodnak, van egy másik, egy sokkal mélyebb jelentése. Amikor az ember nem csak mások bűnei miatt sír, hanem a maga bűnei miatt is tud sírni. Vajon, drága testvérek, vajon mikor sírtunk utoljára, nem a mások, hanem a magunk bűnei miatt. Vajon mikor sírtunk utoljára, vagy tudtunk-e egyáltalán sírni? Tudtunk már sírni? Vagy tudunk-e még sírni a bűneink miatt? Esdrás könyvében olvashatunk egy mondatot, amely szintén arra mutat rá, hogy milyen fontos meglátni a magunk bűneit ahhoz, hogy újulás kezdődhessen először a magam, aztán a környezetem életében. Ezt olvashatjuk Esdrás könyvének 10. fejezetében, miközben Esdrás Isten háza előtt leborulva így imádkozott, és sírva elmondta ezt a bűnvallást, Izraelből igen nagy sokaság gyűlt össze körülötte, férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. Tudjátok, a mély bűnbánat, a sírás, a gyógyulást, a bocsánatot, az újulást munkája. Azt látom, hogy sokszor hiányzik belőlünk az igazi, mély bűnbánat. Olyan sokszor csak egy felszínesség látni, egy felszínességet látni, de olyan mély összetörettetés hiányzik az emberek életéből, a többségnek az életéből. Az a fajta szomorúság, amiről így ír Pál apostol a 2. Korintus 7-ben, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Az a fajta keserves sírás, amit olvashatunk Péternél, szintén ott az evangéliumokban, Máté evangéliumának 26. fejezetében, Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólalak, akas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan Péter, és keserves sírásra fakadt. Sokszor hiányzik belőlünk ez a keserves sírás a bűneink miatt. Hadd kérdezzem meg, mikor tudtál sírni utoljára a bűneid miatt? Vagy amikor valakit megbántottál? Tudtál sírni, vagy egyszerűen annyira kemény a szíved, hogy legyintettél? Hiszen mások sokkal gonoszabbak. Próbáltad magadat vigasztalni ezzel. Tudtunk-e már ilyen keservesen sírni? Voltunk-e már valaha szomorúak a bűneink miatt? Nem mások miatt, meg hogy mások hogyan bántanak meg bennünket, hanem amiatt, hogy mi hogy meg tudunk bántani másokat. Esetleg a férjünket, vagy a feleségünket, gyermekeinket, vagy szüleinket. Tudtunk-e már sírni a bűneink miatt? David Brainerd, egy 18. századi misszionárius, aki az amerikai indiánok között szolgált, és csupán 29 évet élhetett ezen a földön, de annál tartalmasabb volt ez a rövid élet, azt írta naplójában 1740. október 18-án, hadd idézzem őt, ma reggel az áhítaton nagyon összetörtem és keserűen sírtam mérhetetlen bűnösségem és gyarlóságom felett. Vajon fájt-e már valaha ennyire a bűnünk? Igénk alapján kijelenthetem, hogy azok lesznek igazán boldogok, akik tudnak szomorúak lenni, akik tudnak sírni a bűneik felett, és azok vigasztaltatnak meg, akik a krisztusi kegyelemből merítenek bocsánatot. Ahogyan ez az ábra mutatja az igazi boldogság alapja, a bűneinknek a felismerése és amiatt való szomorúság, aztán átélni azt, hogy milyen a bűneinknek a bocsánata, a kegyelem, aztán ezáltal a megbocsátás és kegyelem által tud vigasztalódni az ember, és ekkor lesz igazán boldog. Eljutni a könnyektől az öröm könnyekig, a bánat könnyeitől az öröm könnyeikig. Mert igen, az ábra felső részén az ember a bűnei miatt tud sírni. Aztán majd átéli, hogy milyen a boldogság könnyei, hogy mi bocsáttatott meg számára. Nem azok lesznek boldogok, és tudjátok, ezt hadd helyezzem nagyon a szívetekre, nem azok lesznek boldogok, akik állandóan siránkoznak, hanem azok, akik tudnak sírni amiatt, hogy milyen bűnös emberek. A könnyek az őszintességnek és a bűnbánatnak a jelei. Vannak emberek, különösen a férfiak, akik azt mondják, hogy hát a könnyek azok tulajdonképpen a gyengeségnek a jelei. Nem. A könnyek azok az őszintességnek és a bűnbánatnak a jelei. Amikor az ember őszintén meglátja bűneit, fájnak azok, és meg tudja vallani, és le tudja tenni. Hogyan? Milyen formában? Egy igehirdetésben olvastam az alábbi történetet, amely jól bemutatja, hogy milyen, amikor valaki tud sírni. Hadd idézzek ebből az igehirdetésből ezt a történetet. Egyszer valaki úgy ment el reggel otthonról, hogy köszönés nélkül csapta be maga mögött az ajtót. Felesége szipogva készült szintén a munkába. A napi események kitörölték mindezt a férfiból, és este kedélyesen tért haza. Az asszony éppen mosogatott, és amikor a férje megpuszilta, látta, hogy sír. Te meg mit bőgsz? Kérdezte. Rövid csodálkozás után a férje vállára borult, és elkezdett zokogni. A legtöbb férfi ilyenkor nem tudja, mit tegyen, de ahogyan ott álltak a konyha közepén, eszébe jutott a reggeli jelenet. Meg az a sok veszekedés, ami az utóbbi időben lezajlott. Szinte visszahallotta a maga kemény, durva szavait, és ő is elkezdett sírni. Aztán leült, ölébe vette asszonyát, már régen nem történt ilyen, és elkezdett gyónni. Bocsánatot kért sok mindenért, mire az asszony is kezdte sorolni a maga bűneit, és kölcsönösen megbocsátottak egymásnak. Amikor ezt elmondták, így fejezték be, azóta vagyunk boldog házasok. Tudjátok, csak azt lehet vigasztalni, aki tud sírni. Csak azt tud igazán sírni, akinek fájnak a bűnei. Annak fájnak igazán a bűnei, aki felismerte Krisztus halálának a valódi okát. Az ismerte fel Krisztus halálának valódi okát, aki elfogadta a kegyelmét. És csak az lehet igazán boldog, aki ebből a kegyelemből él. Boldogok, akik szomorúak, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, mondja Jézus. Megvigasztalt ember vagy-e? Vagy még mindig csak siránkozol? Jajgatsz és nyavajogsz. Gyere Jézushoz őszinte, töredelmes, bűnbánó szívvel, és akkor megvigasztal. És akkor leszel igazán boldog. A kérdés az, hogy szeretnél-e boldog lenni? Mert a boldogságnak az alapja az, amiről itt hallhattunk. Amikor ott vannak a bűneink, és a bűneink miatt tudunk sírni. Aztán átéljük a megbocsátást, a kegyelmet, és aztán megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor kegyelemből él valaki, és aztán lesz igazán boldog ember. Szeretnél-e boldog lenni? Ha igen, akkor jöjj úgy, ahogy vagy, és tedd azt, amit hallottál. Mert Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztalkodhatnak. Boldogok azok, akik tudnak szomorúak lenni saját bűneik miatt, mert ők a kegyelemben részesülnek, és ők fognak tudni igazán megvigasztaltatni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért. Köszönjük, hogy tényleg neked van hatalmad vigasztalni. És oly sokan megtapasztalták már ebben a gyülekezetben is, milyen a bűnök felett sírni, és milyen az, amikor töredelmes lélekkel valaki oda megy eléd, átéli és megtapasztalja a bűnbocsánat erejét és örömét, és milyen az, amikor a vigasztalásból fakadóan igazán boldog lesz. Köszönjük, Urunk, hogy azt mondtad, boldogok, akik szomorúak, akik szomorkodnak és sírnak, mert ők fognak majd megvigasztaltatni. Uram, nem tudom, hogy kik azok, akik ezen a mai alkalmon a bűneik miatt szomorúak. De Uram, hiszem azt, hogy azok, akik kiáltanak te hozzád, azokat te meghallgatod. Ha valaki ilyen töredelmes szívvel, szomorúan, ahogy olvashattuk itt a 2. Korintusi levélben, általad, belőled fakadóan szomorodik meg, az valóban üdvösséget nyerhet és bocsánatban részesülhet. Urunk, adj ilyen szomorkodókat, hogy őket tud majd megvigasztalni. Amen.